Köszönjük, drága Jézusunk, hogy újbóli lehetőséget adtál nekünk, itt lehetünk a te lábaidnál, a te igéd körül. Kérünk tégedet, hogy áld meg a te igédet, hogy az, ami szívünkbe hasson, hogy meghalljuk a te hangodat, találkozásunk legyen veled. Köszönjük, hogy e délutánra is sok áldást tartogatsz a mi számunkra. Kérünk tégedet, hogy segíts, hogy elvegyük azt a te áldásodat, és minden zavaró körülményektől kérünk, szabadíts meg, áld meg a mi gondolatainkat, segíts, hogy te rá tudjunk figyelni. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
Amen.
Énekeljük tovább a kivetített éneket. Tiszteltünk alapigét a Mózes 4. könyvének 9. részében találjuk megírva, a 9. rész 15-től 23-ig terjedő versei között. A hajlék fölállításának napján pedig befedezte a felhő a hajlékot, a bizonyság sátrát, és este a hajlék fölött volt a tűz formájában reggelig. Így volt szüntelen, felhő borította be azt, éjjel pedig valami tűzforma. Mihelyt felszállt a felhő a sátorról, azonnal elindultak Izrael fiai, és azon a helyen, ahol a felhő megállt, ott ütöttek tábort Izrael fiai. Az Úr parancsa szerint mentek Izrael fiai, és az Úr parancsa szerint ütöttek tábort. Mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. Ha a felhő hosszabb ideig nyugodott a hajlékon, akkor is megtartották Izrael fiai az Úr rendelését, és nem indultak. Megtörtént, hogy a felhő rövid ideig volt a hajlékon. Akkor is az Úr szava szerint maradtak a táborban, és az Úr szava szerint indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig volt ott, de mikor reggel a felhő felszállt, elindultak. Volt úgy, hogy csak egy nap és egy éjjel volt ott, de mikor a felhő felszállt, ők is indultak. Ha két napig, vagy egy hónapig, vagy hosszabb ideig volt ott, ameddig a felhő ott vesztegelt a hajlékon, a táborban maradtak Izrael fiai is, és nem indultak tovább. Mikor pedig felszállt, ők is elindultak. Az Úr parancsa szerint vertek tábort, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtartották az Úr rendelését, az Úrnak Mózes által adott parancsa szerint. Amen.
Szeretnék idézni Pál apostolnak az Efézus beli levelé, 5. rész 17. versét. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Egyik fordításban itt úgy áll, hogy ne legyetek meggondolatlanok, egyik fordításban úgy áll, hogy ne legyetek esztelenek. Én néhány gondolatot szeretnék a vezetetésről szólni, ami a délután igénynek a mottoja is. Nekünk Isten gyermekeinek, hívő embereknek egy kiváltságunk és egy nagy örömünk az, hogy megismerhetjük Istennek akaratát, és teljesíthetjük Istennek akaratát. Ez örömünknek egyik alapfeltétele, hogy Isten akarata szerint cselekszünk, ugyanakkor ez egy előfeltétel annak, hogy Isten szolgálatára alkalmasak lehetünk. Én néhány dolgot szeretnék elmondani, ami akadálya lehet annak, hogy ne ismerjük meg Istennek akaratát, amit eltávolíthat bennünket Istentől, és ami elhomályosíthatja mi látásunkat, hogy ne Isten akarata szerint járhatjunk. Hát nagyon sok dolgot el lehetne sorolni. Az egyik dolog az, hogy a háladatlanok vagyunk. Arra szeretném buzítani önmagamat, a kedves gyülekezetet, kedves barátaimat, hogy légy háládatos. Mindannyian szeretünk egy örvendező életet élni, és egy öröm a számunkra az, nem az a boldogság, hogy mindazt elérjük, és mindazt megkapjuk, amit szeretnénk, hanem az egy örömünknek egy nagy forrás az, hogy élvezzük mindazt, amink van, amit Isten nekünk adott, annak tudunk örvendezni, ez egy nagyon drága dolog a mi életünkben. Egy másik dolog, ami akadálya lehet annak, hogy hogy ne ismerjük meg az Úr akaratát, hogy beleesettünk abba a kísértésbe, hogy magunkat másokkal összehasonlítgassuk. Lehet épp a szomszédainkkal, ismerőseinkkel, munkatársainkkal, lehet, hogy Isten az a bizonyos ismerőseinknek anyagilag többet adott, és próbáljuk magunkat összehasonlítani, lehet látjuk azt, hogy új bútrot vett, ami szomszédunk, vagy új autót vesz, és lehet akkor feltevődik bennünk egy ilyen kérdés, hogy milyen jó lenne nekünk is az, de sokszor nem tudjuk, hogy mi zajlik másoknak a szívében, az életében is. Sokszor ha mélyebben beletekintünk, akkor láthatjuk, hogy nem feltétlen a sok pénznek a forrása az, hogy a boldogság lehet, hogy pont az a szomszédod, látjuk, hogy pazar utazások a kört, a pénzét, de lehet, hogy nyakig van adósságban, vagy a csőj szélén áll, vagy akár a válás szélén áll. És ezért nagyon jó, hogy ne hasonlítgassuk, és hogy elmondtam, hogy örvendezz annak, amit Isten neked adott, ez egy nagyon csodálatos dolog, és örömünknek ez a forrása az. Másik dologot hadd említsek meg, az adakozást, vagy rokon értelemben szeretném összehasonlítani azt a segítőkészséget. Lehet, hogy egy szendvicset kell adnod egy szegénynek, vagy segítened egy 5 percet valakinek, ez is Isten akarata, és ezáltal is közelebb kerülünk Istenhez. Nagyon fontos anyagilag is az adakozás, hogy Istennek odaadjuk az őt illető részt. A pénzünk is hasonlítható, egy kicsit durva módon hasonlítanám, úgymond a trágyához, hogyha azt mindig megtartjuk magunknak, akkor bűzlik. De hogyha szétosztjuk és Isten akarata szerint cselekszünk, akkor az növekedést hoz, és áldáshoz a mi életünkben is, másoknak az életében is. Nagyon fontos dolog az, hogy megismerd Isten akaratát, hogy kér segítséget. Lehet, hogy sokszor a büszkeségünk vagy az énünk miatt nem kérünk segítséget, de olyan nagy áldás van, hogyha tudunk kérni segítséget, egy ima támogatást, vagy egy tanácsot testvéreinktől, olyan valakitől, aki látjuk, hogy Istenhez közel áll, és lehet, hogy lelki harcaink vannak, bizonyos énünkkel, bizonyos szokásainkkal harcunk van, amire nem tudunk lemondani, és el sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen nagy erő van abban, hogyha segítséget tudunk kérni. Hadd idézek egy bibliai történetet, nagyon kedves számomra Dánielnek a története. Ugye emlékszünk arra, hogy mielőtt megfejtett az álmat, elment társaihoz, és együtt imádkoztak, és az Úr kijelentette neki, nem szégyelt segítséget kérni, és számunkra se szégyen az, hogy másoktól segítséget kérjünk. Nagyon sok dolgot el lehetne sorolni a vezetetéssel kapcsolatban, Istennek vannak általános akarata, és az egyik legáltalános akarata az, hogy megismerjük őt, a szívünkbe fogadjuk az Úr Jézus Krisztus, mint megváltónkat. Hadd idézek egy történetet. Egyik családban egy fiatalember nagyon kemény és makacs volt. A családnak minden tagja, egy 5 tagú család volt, az Úr útján járt, a 2 nővére is, de a fiatalember nem akart Istenhez térni, és egy alkalommal megígért, hogy elmegy az evangelizálásra. El is ment, de nem figyelt oda Istennek igéjére, hanem figyelt a mennyezetet a templomban, az imaházban, figyelt a burkolatot, és felfigyelt a mennyezeten, volt egy 5 ágú csillár, és egy izzó nem működött, és mindig gondolta magában, hogy valaki ezt nem cserélte ki kellett volna cseréje. Semmit nem jegyzett meg az ígéretésből, de Isten munkálkodott a szívében, az este nem tudott nyugodtan aludni, és az izzó jutott eszébe, az 5 ágú csillár, és egy jelkép volt számára, az egy családjában mind a 4 tag az Úr gyermeke volt, világított, és ő volt az 5. aki nem világított, és összetört bűna miatt, és elfogadta az Úr Jézus Krisztust. Ezzel azt is szeretném mecsetelni a történettel, hogy Istennek nagyon sok módszere van a vezetetése kapcsolatban. Nem szabad csak egy bizonyos módon gondoljuk, hogy Isten hogy vezet bennünket. Nagyon sok dolgon keresztül Isten szólalt hozzánk, hogy légy nyitott, és legyenek a mi füleink, a mi szemeink nyitottak Isten akaratát megismerni, és elfogadni az ő akaratát. Csupán még egy utolsó gondolat, ami még fontos, hogy segít, hogy Isten akaratát megismerjük, és szeretni magamnak, a kedves fiataloknak, most vakáción vannak fiataljaink, gyermekeink, nagyon fontos, hogy testünket tisztán és szeplő nélkül megőrizzük. Minden bűntől, itt nem csak a nagy bűnökre szeretnék utalni, hanem a mi gondolatainkra, hogy mit veszünk magunkhoz, vigyázzunk a médiákhoz, mit nézzünk meg, milyen zenét hallgattunk, mert lehet, hogy ezáltal eltávolodunk Istentől, de ha törekszünk olyan dolgokat a médián keresztül hallgatni, ami Istenhez közelebb visz bennünket, ez is nagyon segít arra, hogy Isten akaratát megőrizzük. Hát kívánom, hogy eljussunk egy olyan lelkállapotra, hogy kedveljük, hogy öröm legyen, ami számunkra Isten akaratát cselekedni. Amen. Most újból az énekar fog szolgálni, és azt követőleg Kis Ábel.
És Géza, mit szeretnék? Szeretnék lenni egészen kicsi, a nagyok közül ne látszódjam ki. Alázattal szerítségben élni, mindenkinek áldása lenni. De néha szeretnék nagy lenni, Isten kezéből ajándékot osztogatni. Nagy legyen a szeretetem, érezze mindenki, hogy tudjam a bűnösöket Jézushoz vezetni. de inkább legyek olyan, amilyennek Isten akar. Tudjon használni mindenre, ami út fakaszt. Szeretnék lenni Jézus megváltott gyermeke, hogy elvezethessen a mennyországba engem.
Pengető zenekar dicsőíti az Urat, azt követően Kovács Csongor szolgálatát kérjük.
Köszöntöm a gyülekezetet. Egy újabb tanév eltelt, és lassan elkezdődött a nyári vakáció. Hát számomra ez a tanév az egyetemen próbatételekkel és újdonságokkal volt teljes és gazdag. Ifjúsági alkalmakon a példabeszédek könyvét vettük, és végigvettük az összes részt. És számomra nagyon sokat mondott, és nagyon sok dolgot tanulhattam meg. Visszatérő motivum volt számomra egy gondolatkör, hogy az intést hogyan is fogadjam, és kik azok, akikre támaszkodhatok, és kik azok, akikben megbízhatok, és kik azok, akik segít kezet nyújthatnak számomra, amikor bajban vagyok. Ehhez szeretnék egy igeverset olvasni, jobban mondva kettőt, a példabeszédek 27. részéből, az 5-ös és a 6-os igevers, jobban nyílt feddés a tiltkolt szeretetnél, jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de család a gyűlölködőnek a csókja. Először is az, amit meg kellett tanulnom, az az, hogy nem minden fedés, vagy nem minden nevezhetni úgy beszólás építő jellegű. Nem minden az arra szolgál, hogy lelkileg fejlődjek, inkább csak ilyen szurkálódások. Ezt kellett nekem megtanulnom elsősorban, hogy ezeket hogyan kezeljem, hogyan különböztessem meg azoktól az intésektől, amelyeknek tényleg építő a jellege, és tényleg azt szolgálja, hogy az én lelkem ezáltal fejlődjön és erősödjön, és ezek nekem nagy harcot jelentettek. Sokszor voltak küzdelmeim, és voltak nézeteltéréseim ezek miatt, és ez még számomra most is egy nem letudott harc, hogy nap mint nap megélni azt, hogy feddenek, intenek, akkor azt én tudjam venni, tudjam fogadni, és ne felháborodjak, és ne visszavágjak, hanem elgondolkozzak rajta. Egy másik terület az, ami meg szeretnék osztani, az a Rogériuszi konferenciával kapcsolatos. A fiatalok már beszámoltak arról, hogy miről is volt szó ezen a konferencián. Engem a szolgálatra hangolva rész az, ami változást kellett indítson az életemben. Elkerültem az egyetemre, Váradra, és könnyű volt úgy élni, hogy nem kell szolgálni, ott vagyok a kis újonc, nem vagyok benne énekarba, zenekarba, az ifjúságban sem végeztem szolgálatot, hanem csak hallgató voltam, és úgy könnyű volt, és könnyen teltek a napjaim. Aztán megfigyeltem azt az életemben, hogy mikor hazajöttem, akkor is nehézkesen ment a szolgálat, és a lelki életem egyre laposabb lett, az eredményeim sem voltak valami fényesek. És ez a konferencia egy változást indított az életemben, hogy engem Isten elhelyezett arra a helyre, ahol vagyok, és nekem ott szolgálnom kell, és nekem ott is meg kell állnom a helyemet, és nem elég az, hogyha csak hallgatom az ígét, hanem nekem szervesen be kell kapcsolódnom ott is a szolgálatba. És elkezdett változni az életem, elkezdtem különböző szolgálatokba bekapcsolódni, és megfigyeltem azt, hogy sokkal könnyebb volt úgy, sokkal lendületesebb volt, és nem volt már olyan lapos a lelki életem is, és voltak próbák, amiket könnyebben tudtam ezáltal venni. Szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, akik nem itt hol vagyunk, hanem más városokban tanulunk egyetemistákért, hogy az ilyen próbatételeket, azokat tudjuk fogadni, tudjuk Istenben bízni, Istenre támaszkodni, és az ő segítségét kérni, és ne csak úgymond hallgatni menjünk el oda, hanem tudjunk adni és szolgálni mások felé is. Amen. Thank you.
testvérek, szeretnék egy pár szót szólni a táborozó gyerekekhez. Hát nagyon jó, hogy elmehetnek, itt ebben a városban bent poros, füstös levegő van, hát abban a kipofogó gáznak a szag illatát lehet szedni. Ott kimennek a természet szépségébe, az erdőbe is, drága, jó, ózondus levegőt szívhatnak. És hát vigyázni kell majd a napozásnál is, úgy mondják az orvosok, hogy délbe 11-12 órától délután 4-5 óráig ne napozzanak, mert erős az UVB sugárzás. Szeretnék egy néhány sort elmondani Petőfi Sándornak az Apostol című költeményéből, ami nagyon megragadott engem. És ott a rengetegben, a fellegekben, ágaskodó bércek között, hol mennydörgés a folyam zugása, hol némán ballaga kísér, ott megállt az ifjú. És midőn szívét, lelkét meglengeté a láthatár fönségén, erőt vett rajta egy nemes érzemény. Letérdepelt és imádkozik. Imádlak, Isten, most tudom, ki vagy. Sokszor hallottam, és sokszor kimondtam, de nem értettem nevedet. A nagy természet magyarázta meg hatalmadat s jóságodat. Imádlak, Isten, most tudom, ki vagy. Hát ezt akartam a gyerekeknek, hogy lehet ilyen szép költeményt is írni és megtanulni, de hát ez egy hosszú, ez csak egy pár részletet akartam elmondani. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Az ige is ezt mutatja, mi pedig legyünk hűséges követői az Úrnak, valóban tanítványok, akik követik őt minden körülmények között, az énekkar szolgálatát kérjük. Negyedik könyvéből kezdünk egy sorozatot, így vasárnap délutánonként különböző események, megtörtént dolgok, és ma délután a felhő és a tűzoszlop van előttünk, ahogy az igét olvastuk is. És nagyon közel áll ez hozzánk, hiszen az Ószövetség jelképei vagy eseményei közül ez nagyon pontosan leírja, hogy mit is jelent az, amikor az Úrral járunk. Mit jelent az, hogy az Isten velünk van? Mit jelent az, amit az Úr Jézus azt mondott, hogy én ti veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig? Ha valami azt sugallja, ahogy olvastuk ezt az igét, hogy nagyon gyakorlatiasan, nappal, egész nap, egész éjszaka velünk van a Jóisten. És aktívan ügyel, aktívan magához ölel, és úgy nagyon benne van a mi életünkben. És ez csodálatos, hogy ezt így átélhetjük, testvérem. Nem látjuk a fizikai szemeinkkel. Nem látjuk. De ott van az Úr velünk minden nap. Csodálatos ez. És jó lenne ezt nagyon gyakorlatiasan beváltani a mindennapi életünkben. Egy néhány tanulság áll előttünk, testvéreim, ezzel kapcsolatosan, és ezeket szeretném elmondani az ige alapján. Az első, amit ebből a történetből és a felhő és a tűzoszlopból tanulhatunk, az, hogy Isten áldása van az életünkön. Tehát az, hogy az Izrael népén ott volt a felhő és a tűzoszlop, ez egy dísze volt az Isten népének. Ez egy kincse volt az Izrael népének. Meg gondoljuk csak el, testvéreim, hogy ugye sokszor mi is úgy gondoljuk az életünkben, főleg a friss hívők, hogy vajon hogy tudom megtartani mindazt, amit én úgy elméletileg tudom, hogy meg kéne tartani. Mert ugye tudjuk, hogy mit az, amit nem szabad, vagy mi az, amit kell tenni, de honnan lesz erőm, honnan tudom én ezt megtartani? Hogy fogom tudni járni ezt az utat? Hát Isten azt mondja, hogy Isten ad erre áldást, ad segítséget, ad erőt. És az Ószövetségben ez így testesült meg, mondjuk így, hogy a felhő és a tűz oszlopban. Így. De szeretném kiemelni, testvéreim, hogy akkor se csak úgyni, mondjuk így, mint derült égből villámcsapás jött oda közéjük, a felhő és a tűz oszlop. Szeretném kiemelni az ige alapján, hogy az engedelmesség következménye volt ez. Az engedelmesség következménye. Isten mondott valamit, a nép cselekedte, és így jött ez az áldás, hogy a felhő és a tűzoszlop megjelent. Ez ott jelenik meg az Izrael táborába és az Izrael népének az életében, amikor a húsvéti bárányt megölték. Ahogy Isten mondta, készítsd el, vegyed a bárányt, öld meg, vedd a vért, aztán induljatok ki onnan Egyiptomból. De akkor történt, és amikor ők ezt megtették, amikor azon az éjszaka így megették együtt a húsvéti bárányt, a szabadulásra, a páska bárányt megették, tulajdonképpen akkor jelenik meg. És testvéreim, én ezt akarom kiemelni az igéből, hogy az áldás az életünkben csak úgy lesz, ha Jézushoz kötjük az életünket. Nincs másképp áldás az életünkben. Persze az Izrael népének volt pénz, nemrég olvastuk ezt, ugye, hogy egyiptombeliektől mennyi ezüstöt és aranyot, drága köveket, mindent kaptak, és kifosztották Egyiptomot. Hát gazdag volt Egyiptom. És kifosztották. Annyi nép, 6 millió ember, legalább 6 millió ember ment a pusztába, Izrael népe, így ennyi volt, nem sok nép, de mégis sok nép volt a pusztában. És Isten velük volt, Isten megáldotta őket azért, mert hallgattak a Jóistenre, és megtértek, mert a bárány vérét igénybe vették. Testvéreim, így van ma is áldás az ember életében, nem a pénz, nem az anyagi javak. Nem, hogy milyen autója, vagy milyen háza van, vagy milyen ruhákat vásárol, vagy vesz fel az ember. Persze, hogy ezek legyenek, minél jobbak, minél kényelmesebbek, de van ennél valami fontosabb. Az Úr Jézus, a lelki élet, a megtérés és az újjászületés. Az embereknek kell az áldás, de nem vállalják a megtérést, nem vállalják az önmegtartóztatást. Izrael népe vállalta. Megülték a páska vacsorát, aztán mikor Isten azt mondta nekik, hogy menjetek ki Egyiptomból, akkor kimentek. Ott hagyták azt a helyet. Más lett az életük. Vállalták ezt a kalandot, vállalták ezt az újat. Azért, mert Istenre figyeltek. Arra is akarok rámutatni, testvéreim, hogy akkor, amikor a Veres tengeren átkeltek, ez is Isten parancsára, ugye oda jutottak, tudjuk mi a Bibliából ezeket az igazságokat, és Isten azt mondta Mózesnek, hogy ne állj itt, hanem üsd meg a tengert, és az ketté fog válni. És közben, míg ők ezt teszik, és mennek át a Veres tengeren, a tűzoszlop odaáll közéjük, és az egyiptomiak közé. De miért jelent meg? Azért, mert ők vállalták az engedelmességet. Vállalták ezt a kockázatot. Nem azt mondták, ó, hát elment az eszem. Hogy egy öreg ember botját fölemeli, és megüti azt a tengert, és akkor ilyen fog történni, és én át tudok menni, mi ilyet kihallott még? Nem, mi nem ezt csináljuk. Ő nem volt ilyen zúgolódás, hanem ott volt az engedelmesség a szívükben. Mi tudjuk, testvéreim, ha az Új Szövetségbe Pál apostol, amikor a Veres tengerről beszél, hogy mindjárt a felhő alatt, mindjárt a víz alatt voltak, és ilyen szempontból tulajdonképpen a keresztségre utal. Sokan azt mondják, hogy ha megtértem, és ez nekem elég. Én elhagytam a világ Egyiptomát, én járok az Úrral a földi élet pusztaságán, és nem vagyok egyedül, az Úr velem van, nem kell, én már más csináljak. Hát én, testvéreim, az áldás úgy jön az ember életébe, ha engedelmeskedik Istennek, megtér és megkeresztelkedik az ember. Csak így lesz áldás az ember életébe. Nem lehet kispórolni az Isten parancsolataiból a dolgokat. Nem lehet. Mert akkor csak mi járjuk meg. Ha akarom az áldást, akarom az isteni áldást, akkor az engedelmesség az nagyon, de nagyon fontos. És az Úr tőlem várja. És a Bibliában nem egyszer olvassuk, hogy milyen fontos az engedelmesség. Az engedelmesség több az áldozatnál. És aztán itt a felolvasott ígében, testvéreim, láttátok, vagy hallottátok, amikor olvastam, hogy amikor befejeződött a sátor, akkor jelent meg a felhő és a tűzoszlop. Akkor. Hát ez annak a jele, testvéreim, hogy az az ember, aki meg van térve, az az ember, aki az Úr Jézust követte a bemerítésben is, az az ember nem magányos életre van elhívva. Az az ember nem kullog egyik egyházból a másikba, hanem van egy otthona. Van egy helyi gyülekezet, amely azt mondja, ez az én nagy családom, én oda tartozok. És nem hontalan, és nem család nélkül, és nem árva, nagyon sok ilyen árva. Nagyon sok ilyen ember van, úgymond a hívők között, akik azt mondják, hogy nekem itt is jó, most itt van ünnepély, most ide jön egy énekkar, most amoda megyek, mert ott van konferencia. Így nem lehet, hogy vendégként élje le az ember az életét. Kívánatos ez, hogy vendég legyen az ember mindig, de nem lehet így élni. Otthon kell lenni. Részt kell vállalni a családi életből. És ez csak úgy működik, hogyha oda csatlakozok a gyülekezet, látjátok milyen, azon a képen milyen szépen mutat a szent sátor, pont a központban van, mert így állította fel Isten, így írja a Biblia. Ott van a központban a szent sátora, a gyülekezet sátora, és a többi pedig mind körülötte van, és ott megjelenik a felhő és a tűzoszlop, és akkor mindenki oda néz, és mindenki arra gondol, ott lakik az Isten. Ó, milyen csodálatos ez a közösségi szellem. Ez az Isten tisztelő, ez a gyülekezet központú élet. Mert az az ember, aki az Úr Jézushoz megtért, az az ember, aki a bemerítésben is követi az Úr Jézust, az a gyülekezeti életre is odafigyel. Nem azt mondja, hogy hát engem, én miért szólnak bele? Hogy ott vagyok, hogy nem vagyok? Hogy láttak-e, vagy hallottak-e? Ez nem az, hogy ha mindegy, hát hogy lenne mindegy? Hát, hogy családban megszületik valaki, akkor arra nem vigyáznak. Hát, ahogy bejön, akkor az a legfontosabb. Megszólalt a gyermek. Úgy beszélt, ahogy tudott. Úgy gagyogott, és úgy, de ott van a miénk. Na, így van az Isten népében. Az áldás, az isteni áldás akkor van az életünkben, hogyha engedelmeskedünk Istennek. Amennyire engedelmeskedünk, annyi áldást kapunk. Ha engedetlenek vagyunk, Isten visszavonja az áldását. Mennyire vagy kész engedelmeskedni? Sokszor kérjük, Uram, áld meg az életünket. Azt mondja az Úr, engedelmeskedj. De Uram, áld meg az életemet. Hát én megáldottam. Gyere és kövess engem. Járj az én utamon. Vajon ezt teszem? Tehát a felhőzre a tűzoszlop elsősorban az Isten áldását jelképezi. A második gondolatban, testvéreim, ugyanez az igazság az Isten védelmét jelképezi. Vigyázott rájuk Isten. Hogy fog megmaradni 6 millió ember a pusztába, a hőségbe, meg a nem tudták az utat, mert akkor nem volt GPS, akkor nem voltak ilyen térképek, hanem Istenre rá voltak utalva. És a sok veszély, ugye tudjuk, ahogy vándoroltak, ott volt ellenség. Sok minden volt. És a felhő és a tűzoszlop Isten védelmét jelenti. Tehát ezt jelenti, testvéreim, ha elindulunk a keskeny úton, nem vagyunk magunkra hagyva. Nem vagyunk magunkba. Velünk van az Úr. És ő vigyáz ránk. Mit jelent ez, hogy vigyáz ránk Isten? Hát az, hogy elsősorban az ellenségeinkkel harcol. Amikor Izrael népe elindult, elindult a fáraó serege is. Na most ki fogja megvédeni ezeket a zsidókat, akik ott a sártaposással el voltak foglalva, és tudták, lehet, hogy nem tanultak kardot forgatni, meg ilyesmit. Most mi lesz velük? Fel vannak fegyverkezve az egyiptomiak, elindulnak harci szekerekkel, hadvezérrel, mindenestől mennek. Hát ki fogja őket feltartóztatni? Ki? Mózes? A botjával? Vagy a többiek a füstölőszerükkel? Vagy le fogják fizetni őket? Ki? És testvéreim, mi, akik megtérünk a jó Istenhez, ki fog bennünket megtartani? Ki fog ránk vigyázni? Na azt írja a Biblia, hogy az ördög, mint ordító oroszlán széjjel jár. És látjuk, hogy van, amikor világosság angyalának változtatja magát. És úgy akar becsapni, és úgy akar rávenni arra, hogy hallgassunk rá. Ki fog vigyázni ránk? Az Úr. Maga az Úr megállt Izrael népe és az egyiptomiak között. És az egyiptomiak nem tudtak előre menni, nem tudtak hozzájuk nyúlni. Miért? Mert az Úr vigyázott rájuk. Mit csináltak ezek az emberek, testvéreim, a pusztában, a nagy hőségben, amikor nem volt vetés, nem volt folyóvíz, nem voltak ezek a körülmények? Vigyázott rájuk az Isten, mert nem csak az ellenségtől óv meg az Úr, hanem a mindennapi élet gondja, terhe is sokszor teher. És rá tehetjük az Úr ezeket a terheket. Ez történt. Annyi éven keresztül hol fognak sarut csinálni maguknak? Hogy fogják kicserélni a ruháikat ott a pusztában? Honnan vesznek anyagot? Hogy csinálják ezt? Nem kellett erről gondoskodni. Miért? Mert az Úr vigyázott. Nagyon jó cipőjük volt, jó minőségű cipőjük, vagy sarójuk volt, meg a ruha is nagyon jó vászon volt. Megmaradt rajtuk, és kitartott. Miért? Mert az Úr vigyázott rájuk. Mert az Úr megáldotta őket. És ez így történik a hívő ember életében, így apró pénzre váltva, testvéreim, velünk van az Úr, és vigyáz ránk, lelkünkre és testünkre, családunkra, az anyagiakra, mindenre. Vigyáz az Úr. Ez azt jelenti, hogy az Úr velem van. Azt jelenti, hogy én is vele vagyok. Azt jelenti, hogy ott van az életem minden problémájában, minden helyzetben. Van észreveszem ezt? Van hálás vagyok ezért? Igénybe veszem, azt mondom, jól tudom én. Boldogulok én. Hogy boldogultok volna az Izrael népe ott a pusztában? Sehogy. Sehogy. De vigyázott rájuk az Úr, és ez olyan csodálatos. Én azon is gondolkodtam, testvéreim, hogy mit tudtak azok az emberek csinálni ott a pusztában. Mert azt olvastuk, volt, amikor két napig volt, amikor egy hónapig kellett, hogy ott üljenek. Nem fújt a gyára, ahogy szokták mondani a testvérek, az Unióban nem kellett menni reggel 7 órára. Nem kellett iskolába menni. Nem kellett. Mit tudtak csinálni? Mit tudtak csinálni azok az emberek? Hát figyeltek az Úrra. Azt mondják a Biblia kutatók, hogy például Mózes nagyon jó példa volt erre, hogy akkor, míg ott a pusztában vándoroltak, ő megírta a Jób könyvét. Nagyon sokan azt mondják, hogy a Jób könyvét Mózes írta. És lehet, hogy azon a vidéken, lehet, hogy éppen találkoztak vele. Nem tudjuk, ezt nem írja a Biblia, nem tudjuk pontosan. De valami olyannal foglalkozott, ami azt mondja, hogy ez megmarad, örök érvényű lesz. Az Isten ígéje ez, az isteni kijelentés ez. És nem a semmit tevéssel, sajnos voltak ott olyanok, akik a zugolódással és a pletykasággal voltak telve. Mert ezzel foglalkoztak. Mert a semmittevés, a láblógatás, akkor jön ez, megeresztődik az embernek a nyelve. Megindul. Nézd meg, milyen felesége van Mózesnek. Miféle ember az? Mert mit gondolnak ezek a Mózes családjai, hogy csak őrőltök szól az Úr? Miféle dolog ez? Miért nem ad nekünk az Úr húst? Miért csak kenyeret? Miért nem ad vizet? Miért nem segít? És akkor mindig van... És akkor gondoltak, emlékeztek, milyen volt Egyiptomban? Sajnos, hogy nem az Úrra figyeltek. Isten vigyázott rájuk. Isten áldása volt rajtuk. De voltak olyanok, akik nem az Úrra figyeltek. Egymásra. Bántották egymást. Piszkálták egymást. És az ördög felhasználta ezeket. Testvéreim, ne legyünk ilyenek. Legyünk nagyon hálálatosak. Szeressük egymást. Támogassuk egymást. És az Isten védelmében legyünk, éljük le az életünket. Egy harmadik dolgot is szeretnék kiemelni, testvéreim, hogy a felhő és a tűzoszlop az megmutatja az Isten külön választott népét. Hát nem akárki tartozhatott ahhoz a néphez, és nem akárkin volt rajta ez a jel és ez a dísz. Ez egy olyan jelvény volt, ez egy olyan uniform is volt, mondom így, az Izrael népe számára, hogy aki odaállt a felhő alá, a tűzoszlop alá, az az Istenhez tartozott. És ezt az egyiptomiak is látták, hogy azok, ott az Isten van velük, ott van az Úr. Mi itt vagyunk, de itt nincs felhőoszlop, itt nincs tűzoszlop. Mi itt vagyunk, és sötétség van, de a Gósen földjén, ahol a zsidók laknak, ott világosság van, ott védelem van, ott áldás van. Miért? Mert azok az Istenhez ragaszkodtak, az Isten igéhez ragaszkodtak, az Isten parancsolataihoz ragaszkodtak. Testvéreim, ebben a világban megy egy olyan dolog, amikor azt mondják az ember, mindegy, hogy hogy élsz. Mindegy, hogy hogy élsz. Éld világodat, mindegy, csak esetleg valamikor gyere, és egyházi kötelezettségeidet is ród le. Ritkán, vagy amikor, de mégis. És ennyi elég. Mindegy, hogy élsz. A Biblia nem így mondja. Csak azokra vigyáz az Isten, csak azokat tudja Isten megáldani, akik ott vannak. Ezért mondja Isten igéje, hogy ne legyetek olyanok, mint azok. Igen, a világban vagyunk, de nem úgy kell éljünk, mint a világ. Nem a világ gondolkodása. Sajnos, hogy voltak az Izrael népének az életében olyanok és olyan személyek, akik bár ott voltak a pusztában, és hát milyen népek voltak a pusztában? Voltak, mégis voltak. Moabiták, ilyenek, olyanok, és amikor jöttek azok, vagy közel mentek azokhoz a népekhez, ők mindjárt elkezdtek úgy élni és úgy gondolkodni. Pont mint azok. És Isten már ott a pusztában mondja nekik, hogy ne keveredjetek össze velük. Ne tanuljátok meg az ő életmódjukat. Ne úgy éljetek. És mégis sajnos volt, hogy kacsingattak. Mégis sajnos, hogy sokan elmentek azon az úton. Arrafele. Meg is haltak. El is vesztek. El is pusztultak. Azért, testvéreim, mert Isten azt akarja, hogy az övéi legyünk. Hozzá ragaszkodjunk, és elváljunk mindattól, ami rossz, ami bűn. Elváljunk. Hogy ne legyen benne az életünkben, ne az az értékrend legyen, mint az emberek között. Ne az az értékrend. Ne ugyanazt szeressük, mint az emberek szeretnek. De finom a friss sör, azt mondja. A hideg sör. És ezért tesz meg mindent. Kocintani egyet. Szeretik. Ez a barátság jele. Borbarátság. Mi az, ami az Isten népének a másságot jelenti, testvéreim? Az, hogy az Úrhoz tartozok, és az életem tiszta és szent, és ha az emberek csúnya vicceket mesélnek körülöttem, csúnyán beszélnek, akkor én nem nevetek azokon. És megmondom, így ne beszéljetek. Úgy tudják szidni az emberek az Istent. Mindenbe belehozzák, sajnos. Vajon megszólalok-e? Vajon megkérdezem-e, hogy most ezért miért hibás az Isten? Hogy szidod? Szint vallok? Vagy elbújok, ott a tömegbe, ha ott vagyok én is, ott elmegyünk, ellógunk valahogy. Nem lehet így. A felhő és a tűzoszlop meghúzza a határt, hogy az Isten népéhez tartozol, vagy nem tartozol oda. És hogyha ezen a földön, testvéreim, még valahogy el lehet csúszni, mert embereket be lehet csapni, és lehet ilyen életet élni, de eljön egy nap, és tűzben jelenik meg az a nap is, amikor az igaz bíró megjelenik, és akkor mindenki számot fog adni arról, amit a testben cselekedett. Jót vagy rosszat? Jó lenne most magunkba szállni, és igénybe venni az Isten kegyelmét és az Isten bocsánatát. A felhő és a tűzoszlop az isteni védelem, de ugyanakkor az a másságnak a jele. Hogy én az Úré vagyok, és nem e világhoz, nem e világértékrendjéhez, nem a világ kincseihez, nem a világ szeretete van bennem, hanem az Isten szeretete, az ígének a szeretete van bennem. Így van ez az életedben? És befejezem, testvéreim, a felhő és a tűzoszlop az Isten vezetését mutatja. Itt a felolvasott ige többször erre utal, hogy amikor felszállt, akkor indultak. Amikor megállt, akkor megálltak. Amennyit állt, annyit álltak. Amikor indult, akkor indultak. És ez a csodálatos, testvéreim, hogy Isten parancsára indultak. Nem ők döntötték el. Nem azt mondták, na most jó az idő, most rendbe kell előre menni. Vagy itt most meg kell állni, nem. Istenre figyeltek. Testvéreim, ilyen legyen a hívő életünk. Ilyen. Hogy vezessen az Isten. Vezethet az Isten. Beleszólhat az életembe. Mondhatja azt, hogy eddig volt. Most más életet kell élni. Másfajta életet kell élni. Vezet az Isten. Igénybe veszem. Imádkozom azért, hogy lássam meg az ő útjait. Lássam meg azt, amikor Isten azt mondja, hogy menj. Amikor Isten azt mondja, hogy állj meg. Amikor Isten azt mondja, hogy maradj vesztek, hallgass, ne szólj semmit. A tűz és a felhő oszlop ezt jelenti. Mi sokszor annyira megszokunk dolgokat. És megy minden, mint a karikacsapás, a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen, és szeretjük ezeket a megszokott helyeinket, a megszokott stílusunkat. Isten azt mondja, engedd, hogy vezessem az életet. Nyitott vagy erre? Nyitottak vagyunk erre? Nagy áldás, áttörés, megújulás lesz, vagy van az életemben, hogyha én nyitott vagyok erre az isteni vezetésre. Nem olyanra gondolok én most, hogy nem tudom én milyen dolgot kell csinálni, meg milyen szokásokat kell bevenni, nem? De nyitott vagyok arra, hogy Isten vezesse? Hát ez a hívő élet lényege. Ez jelenti azt, hogy az Úr Jézus velem van. Hogy az Úr Jézus azt mondja, most nem balra megyünk, hanem jobbra megyünk. Most itt hallgatni kell. Pedig mindenki azt mondja, hogy szólj, hát mondd meg neki, mi hallgatsz? Hát egy buta? Na miért vagy maradi? De Isten azt mondja, hallgass. Vagy mindenki azt mondja, hát ne menj el ahhoz az emberhez, hát milyen rosszat csinált neked. Az Úr azt mondja, menj el. Látogass meg. Szeresd. Imádkozz érte. Nagy megújulás lenne az Isten népében, hogyha ilyen készséggel lennénk az Isten felé. Nyitottak vagyunk az isteni vezetése. Ennyi. De elég. És áldás ez. Felhő és a tűzoszlop. Nagy igazság. Nagy dolog. Működik. Vegyük igénybe. Az Úr Jézus Krisztus most nem valami homály, nem valami tűz, hanem az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia ígérte meg, hogy velünk lesz minden nap. Vegyük igénybe őt, és ragaszkodjunk hozzá mindvégig. Amen.
Thank you.
köszönjük azt, hogy megígérted, hogy velünk leszel mindvégig. Köszönjük, hogy ezt tapasztalhatjuk, köszönjük, hogy szívünkben élsz, velünk vagy, hát, hogy mi is veled legyünk, és segíts meg, hogy a te utadon járjunk, te szavadra hallgassunk, és töltsd be a mi életünket sok áldással, örömmel, vigyázzál ránk, Urunk, és segíts meg, hogy ígéd szerint tudjunk eljárni. Kérünk, hogy áldjál meg ezen a héten is, gyermekeinket is, bennünket is, segíts meg, hogy minnyájan akaratodat teljesítsük. Amen.